Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a Halas Rádióban Fehér Péter, a Vasvarjú Természetvédelmi Alapítvány elnöke. Szervusz Péter, köszöntelek!
Én is köszöntelek, és a hallgatókat is.
Péter, téged sokan ismernek Halason, tudják, hogy a természetnek nagy ismerője és védője vagy, és ahogy ez az erdőtűz itt Halason, ez a hatalmas erdőtűz elindult, illetve egy nappal előtte Szegeden, és párhuzamosan egy másik településen is, és folyamatosan úgy tűnik, hogy erdőtűzek vannak most ebben a régióban, eszembe jutottál, és nagyon örülök, hogy felhívtál, hogy ezzel kapcsolatban egy kicsit beszélgessünk, hogy mi is itt a helyzet itt az Alföldön, a talajjal, a vizekkel, az erdőkkel. Nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk. Mondhatni, isszuk a szavaidat, vízről beszéltünk.
Köszönöm szépen a bemutatást. Ahhoz, hogy bizonyos folyamatokat meg tudjunk érteni, vissza kell menni a múltba, mert múlt nélkül nincs, honnan jöttünk. Ugye sokan mondják a kályha, én a múltat mondanám. Talán az 1870-es évek közepén volt itt ezen a területen nagy szárazság, amit Tóth János leírta a Kiskunhalas város történetében. Akkor a Fejetékből akartak vizet kivezetni, mert Fejetékbe forrás volt. Ez a városnak az északnyugati részén van, a Tóth-tót bizonyára többen tudják, hogy az Esze Tamás lakótelepen túl.
Ugye a rekultivációs tó, ami keletkezett, ott kell tulajdonképpen tovább menni, az a Fejeték.
Igen. Tehát ma már ez a Fejeték, ez egy száraz mocsár, bár ugyan szádfalat építettek hozzá, hogy ne szivárogjon ki belőle a víz, meg sok mindent csináltak. Amikor még lehetett volna benne vizet tartani, volt egy rossz engedély nélküli átterasz az út alatt, amit civil szervezetek, mi is, mások is próbáltunk eltömni, de azt mindig kibontották, akkor még volt élet a Fejetékbe, ma már szinte semmi nincs. No, de hát azért tovább is kell mennünk, mert különböző álláspontok vannak. Ugye még 1934-ben a Szilárd Áron gimnázium területén volt még pozitív kút.
Most álljunk meg, mi az, hogy pozitív kút?
Hát szabad kifolyású. Tehát nincs rajta vízcsap, és folyik belőle a víz.
Kicsi forrás, mondhatni.
Hát nem igazán forrás, mert furt kút, ami az alsó rétegekből föl...
Nem kellett semmit csinálni ahhoz, hogy jöjjön a víz, hogy mi egyszerűen...
Szabadon jött a víz. No, hát ennek már emléke sincs. Az 1940-es évekre az idősebbek, én nem emlékszem csak elmondásból, de vannak tőlem idősebbek is, rendkívül sok csapadék volt a környéken. Akkor szinte úszott mindent, a gazdák szinte egymást ölték a csatornájuk nyitva tartásáért, meg minden. Aztán következett egy 1954-es év, amikor nagy csindratattával felavatták a Dongéri csatornát, ami a városnak a keleti, északi, keleti részét teljesen, sőt, mi több, a déli oldalról indul, fölfűzte az összes tómedret.
Ez tehát azt jelenti, hogy ezeket a területeket belevezették a Dongéri csatornába, örülve a gazdák, hogy nem lesz gondjuk, ha sok lesz az eső.
Igen, és elvitték a vizet a Tiszába, de ez még nem okozott gondot, mert a talajvíz békében volt, a kutak működtek, a táj élt. Az igazi nagy trauma a területnek az 1983-ban történt, amikor nagyerű robbanó töltettel szeizmikus méréseket végeztek, olaj után kutatva. Ekkor néhány napon belül eltűnt az ásott kutakból a víz.
Ez akkor egy nagyon rossz jel.
Igen, de nem figyelt föl rá senki. Aki tanyán élt, az a deviáns személyiségek, mert hát akkor különösen nem volt divat tanyán élni, ma már újból sik. Hát ezek furt kutakat csináltattak, és hát működött még mindig a terület, bár kezdett kiszáradni kőkeményen. A következő igazi nagy trauma az 2021 nyarán történt, amikor a Dongéri csatorna kiszáradt. Még ez sem volt igazán elég figyelmeztető jel, mert hát kiszáradt a csatorna. Ez dolog.
Igen, most itt, ahogy készültünk a beszélgetésre, azért nem tűnik föl az emberek nagy részének, mert kinyitjuk a csapot, jön a víz, sokan azt hiszük, hogy a tej az a boltba terem, tehát, hogy nem figyelünk föl ezekre a természeti jelekre, mert hogy úgy tűnik, hogy nincs semmi baj.
Igen, tehát ezek nagyon érdekes dolgok, hogy mennyire nem figyelünk, sőt, bizonyos tevékenységnek ellene van bizonyos városi ember, mert 2010-ben néhány magánember elgátolta a Dongéri csatornát, és kivezettük a vizet egy egykori tómederbe. Hát akkor csodálatos korcsolyázás volt ezen a tómedren, meg minden. De hát a víz az egy idő után elszivárgott, gazdagítva a tájat. És hát 12-ben újból megpróbáltuk elárasztani ezt a területet. Hát bizony itt jött egy nagy pofon nekünk. mert hogy ezek a halastvárost övező tómedreknek nagy részében olajvezeték van. És az olajbányász cégnek sikerült elérni természetesen, hogy azokon a területeken, ahol olajvezeték van, nem lehet elárasztást csinálni, mert hogyha havária van, akkor lényegesen nagyobb a kár, mint így. Tehát kész, ennyi. A tómedreinket nem lehet most már elárasztani, de nincs is víz.
Az mit jelent, hogy a tómedret elárasztjuk?
Hát a Dongeri csatorna duzzasztásával, amíg volt benne, addig ki lehetett vezetni a vizet. Ki lehetett volna vezetni a vizet, feltételes pontba kell mondani, mert hát azon túl sok helyen nem történt ez meg, de nem csak mi csináltuk, mások is csinálták ezt a partizán akciót, csak amilyenki egy kicsit föltűnőbb volt.
Mi a fő probléma most, hogy látod, hogyha egy mondatba kellene nekem itt, hogy készültünk a beszélgetésre, azt mondtad, hogy túlhasználjuk a területet, a talajt. Ez mit jelent, Péter?
Ezt nagyon nehéz megfogalmazni egyetlen mondatban, mert több tényező okozta a talajvíz eltűnését, illetve utána a csökkenést is több tényező okozza. Az első talán, amikor a 90-es évek elejére jégrakétázási rendszert felállították, akkor láttuk azt, hogy bizony ezekbe a helyi zivatarokba fölröppent a rakéta, a széltevékenység megvolt, eső viszont nem volt, bár én a 60-as években láttam egy csodálatos filmet, ahol belelőtték a felhőbe a rakétát.
Jégrakétáról beszélünk.
Jégrakétáról, persze, ilyen felhőoszlató jégrakétáról, és csodálatos módon esett az eső, csak hogy ez Grúziába történt, és az itteni eseteknél mi csak azt tapasztaltuk, hogy rakétázás után nem esett az eső. Viszont ma már kifinomultabb módszerrel dolgoznak, és nem rakétát lőnek, hanem nagy erőjű hőt bocsájtanak föl valamilyen anyaggal, most ebben nem menjek bele, ami felhőoszlató hatású, és ezt már nem látjuk.
Tehát tulajdonképpen arról beszélsz, ha jól értem, hogy a jég eloszlatása miatt lévő tevékenység gyakorlatilag megakadályozza, hogy a felhőkből eső essen. Ezért van az, amit Halason nagyon-nagyon gyakran tapasztalunk, hogy itt, amikor jön is eső, vagy az országban mindenütt esik az eső, nálunk szél van és néhány csöpp víz. Tehát ezzel nagyon sokszor elcsodálkozunk.
Akkor ezt nekem nem kell elmondanom. Hát te elmondtad ezt, hogy...
Hát mi ezt tapasztaljuk, laikus emberek.
Na de hát az emberek, a lakosságnak nagy része erre nem figyel föl. Ez egy kicsit a természetben kell élni, és azzal együtt kell tudni élni, hogy mik azok a problémák, amik vannak. Tehát jelenleg a problémára nem érzékenyek az emberek.
Tehát azt jelenti, hogy a talaj túlhasználatot járjuk körbe, mert akkor azt úgy értjük, tehát hogy kevesebb eső esik, illetve esne eső, de mondjuk a jégoszlatási tevékenység miatt, legalábbis itt ebbe a környékünkön nem jön eső, tehát kevesebb a csapadék. Mi a másik oka, nem másik, hanem több oka van, gondolom, annak, hogy túlhasználjuk a talajt?
Persze, hát a vízkészletünket túlhasználjuk, mert ez a Buckavidék nem volt erdőterület, illetve volt, több százezer évvel ezelőtt volt itt erdőterület, amikor még más volt a vízháztartása a területnek, de kiszáradt a területünk, tehát elment a talajvíz, ennek ellenére nagy tömegű fenyőt ültetnek a területre, hát tulajdonképpen a homok annyit kell elvenni tőle, amit önszántából ad. Ha a homokot megerőszakoljuk, akkor belepusztul, ha a táj belepusztul, akkor mi is belepusztulunk. Tehát itt túltartott erdőterületek vannak. Történetesen a fenyőnél a talajra a csapadéknak csak 40%-a jut el nyáron. Télen exakt módon nem mérhető, de az lényegesen kevesebb csapadék. Na most a talajvíz az nem egy nyugvó valami, az mozog, ahogy a felszíni vizek is mozognak. Tehát ezek a fenyők karógyökerüknél fogva kiszívják a talajvizet, ugyan kisi vízhasználatú, de irdatlan nagy tömegű fáról van szó. Tehát egy egyed kevés vizet használ, de nagyon sok van egy adott hektár területen, tehát 900 és 1000 tő körül van ez a fenyő. Tavaly nyáron talajmintagödröt ástak, 2 méterig csontszáraz volt az erdő talaja, amit letermeltek róla télen, nyáron mintavételi gödör, és 2 méterig egy szem víz nem volt benne. Tehát a nem létező vízből él, és még él, ugyan ma már csak lassan egy araszt nő, ugyanakkor régen még 50-60 centit is nőtt egy élbe, de hát azzal védekezik az erdészet, hogy hát ezt jól el lehet adni Ausztriába, egyébként egy értéktelen fa állásába széttesik, tehát egyedül papírgyártásra alkalmas, élővilága nincs.
De mondjuk fenyőbútorok vannak, arra gondolom, jó.
Az a fenyő nem az a fenyő. Nem szabad összetéveszteni a hegyvidéken nőtt fenyővel, ez az Alföldön megtermett fenyővel. Ez ugyan raklapgyártásra alkalmas, mert rövid ideig még összetartja magát az ásványanyag tartalma, de amúgy ténylegesen nem alkalmas se építő, semmire nem. Tehát egyedül raklap, ami pár év után úgyis ki van dobva, tehát addig bírja.
Tehát ha jól értem, igazából itt a buckás erdősligetes rész lenne a természetes, főként fenyőerdők nélkül.
Na most azért az sem lehet a megoldás, hogy most nekiállunk és minden fenyőt kivágunk, hanem be kell fejezni a fenyőtelepítést. A lomberdővel is, tehát először is föl kellene mérni, hogy mi a vízigénye ezeknek az ültetvényeknek. Ami nem történt meg, mert minek? Hát él a fenyő, él a lomb is, tehát a túlhasználat az, ami a legnagyobb problémát okozza. Mert a lombnál azt mondják, hogy lényegesen több vizet párologtat, igen, de a csapadékvíznek nagy részét leengedi a talajszintre, és a felső rétegből él. Tehát nem a mély rétegből, nem a talajvízből él, hanem a felső rétegből. És hogyha mégis annyira rossz élőhelyen van, akkor fogja magát kiszárad. Még a fenyőfáink, ugye a fenyő erdőnek csúfolt területeken is kemény a faanyag pusztulása, de hát ez egy természetes folyamat.
Egyébként hallottam a tűzoltásban résztvevő egyik ismerősömtől, most ugye 200 hektáron égett az erdő itt Halas környékén, és hogy nem mindenütt égett, hanem kifejezetten a fenyős részeken néhány másodperc alatt fönt volt a fa tetején. Tehát, hogy látszik, hogy még a tűz is jobban terjed azokon a területeken, ahol fenyő van.
Hát ez egy természetes dolog. A fenyő lombja jelenleg már nem bomlik le, hanem fél lábszárig érő avarszőnyeg van, ami teljesen száraz, a lomb is száraz, mert nem esik az eső. Hát miért nem esik az eső? Mert gondoskodunk róla, hogy ne essen, mert az esőhöz az kellene, hogy a területen pára legyen, tehát párolgás legyen, hogy a felhő túltelítődjön, ki tudjon alakulni a helyi zápor, zivatar, de ezt a lehetőséget nem adjuk meg a tájnak.
A fenyőről még, és befejezésül, szintén tőled hallottam, hogy pont ez a nagyon-nagyon vastag tű takaró avarréteg miatt nem jól tartja meg a vizet. Sokkal kevésbé jól engedi be a talajba a vizet, mint mondjuk egy lomberdő.
Hát furcsán viselkedik a fenyőnek a lombja. Ott kezdődik, hogy amikor mi örülünk, hogy 20 mm vagy 10 mm csapadék esik, akkor ott a fenyő aljára 1-2 mm, az is a felső rétegbe megakad, elpárolog, és köszönöm szépen, jól vagyunk.
Nem engedett be semmit a talajba?
Nem jut a talajra semmi víz szinte, mert az avaron is fönt marad, mert az szomjas nagyon. Ez jogos, hát mindenki szomjas, hogyha nincs víz, és ez így működik. A fenyőerdő fönt is, lent is pocsékolja a vizet, és teljesen tönkreteszi a tájunkat, élhetetlenné lesz. Igaz, pár évvel ezelőtt valaki mondta, hogy van valami tanulmány, ami azzal foglalkozik, hogy az Alföldről hova lehet elköltözni az ország más részén.
De ez nem valami vidám befejezés, bízunk abban, hogy inkább a talajgazdálkodás, erdőgazdálkodás, vízgazdálkodás fogja ezt komolyan venni, hiszen azt gondolom, hogy ezek az erdőtüzek, amik folyamatosan most egymást érik, és még nem vagyunk a nyárnak a végén. Most kezdődik az igazi augusztus, bízunk benne, hogy ezek a lépések megtörténnek, mert azt gondolom elég figyelmeztetőek a jelek.
Hát valami pozitívumban, mert jelenleg a Dongéri csatornát mérik föl. Tehát annak medrét és egyéb dolgokat, talán a kormányzat is eljut az a dolog, hogy mi van.
Bízunk a pozitív változásban. Köszönöm, Péter, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Fehér Péterrel beszélgettünk, a Vasvarjú Természetvédelmi Alapítvány vezetőjével, elnökével. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.